A stúdióban továbbra is vendégünk Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök. A beszélgetést felvételről hallhatják, a felvétel után 6 órakor készült. A hivatalos választási kampány egyfajta nyitányaként tartotta meg ön az évértékelő beszédét vasárnap, és ebben számos konkrétummal is szolgált, amit már korábban is említett, de itt részletesen kifejtette, hogy júliustól, ha a Fidesz kormányra kerül, 10% pontos mérséklést terveznek a TB járulék esetében. Erről a hírek előtt beszéltünk, hogy a munkahelyteremtés szempontjából tartja nagyon fontosnak. De hogyan számolnak önök, hiszen a különböző nem csak politikai, hanem szakértői számításokban is azért az szerepel, hogy ehhez több százezer embernek kellene munkába állni, hogy az állami bevételek ne csökkenjenek.
Mi a következőképpen számolunk. Egyfelől használjuk a különböző tudományos elemzéseket, másfelől egy saját közgazdász csoportunk, amely kidolgozza ezeket a javaslatokat. Tehát ugyan, ahogy ön is fogalmazott, a dolog úgy fest, olybá tűnik, mintha én állnék elő újabb meg újabb javaslatokkal, ami bizonyos szempontból igaz, de hát mögöttem számos elismert emberből álló szakértői csoportok dolgoznak. Tehát a mi elgondolásunk a következő, a mi, mondhatom, hogy megoldási javaslatunk, kis túlzással bevált megoldási javaslatunk, hogy miért mondom ezt, erre majd visszatérek, a következő. 1% pontos TB járulék csökkentés, az 19 ezer új munkahelyet teremt. Mi tehát úgy számolunk, hogy egy év alatt képesek leszünk arra, hogy létrehozzunk 200 ezer új munkahelyet. Most azért mondom, hogy bevált megoldásról beszélek, mert 1999-ben mi 6%-kal csökkentettük a TB járulék mértékét egy lépésbe, 6% ponttal. És abban az évben létrejött 117 ezer új munkahely, és létrejött 37 ezer a következő évben. Tehát 6%-os csökkentéssel két év alatt 150 ezer munkahelyet tudtunk létrehozni.
Igaz, teszik hozzá szakértők, hogy akkor az egészségügyi hozzájárulás mértéke emelkedett, és az átlagos SZIA terhelés is. Hát végül is az hozzájárult az állami egyensúly megőrzéséhez.
Ezt majd vitassuk meg annál a kérdésnél, ezekkel részben nem értek egyet, részben pedig nem függnek össze az új munkahelyekkel. Én most csak arról beszélek, hogyha a TB járulékot csökkentjük, akkor új munkahelyek jönnek létre. Hogy ez mit hoz a költségvetésnek, meg mit visz, az egy másik kérdés, de hogy létrehozza, azt a saját bőrömön egyszer már megtapasztaltam.
Nagyjából egy éves stádiumban gondolja azt, hogy ennyi új munkahely teremtődik.
Az igazság, hogy a teljesség kedvéért azt is el kell mondani, hogy Magyarországon ma van 300 ezer olyan ember, aki valamilyen munkát végez hébe-hóba alkalmi jelleggel, de nincs bejelentve, nem fizet járulékot sem. Tehát nem kell 200 ezer vadonatúj munkahelyet létrehozni, ebből a 300 ezerből is szeretnénk egy 80-100-120 ezeret, nem tudjuk pontosan mennyit, bevonni a statisztikailag rögzített járulék fizetéssel kiegészített munkahely körébe. Ugyanis a vállalkozók azt mondják, én ismét az ő véleményüket tolmácsolom itt a hallgatóknak, hogy ők ugyan foglalkoztatnak szürkén-feketén embereket, de ha alacsonyabbak a járulékok, akkor ezt sokkal kisebb mértékben tennék, mint ahogyan most teszik. Ami a költségvetés helyzetét illeti, ott a következőt szeretném mondani. Induljunk ki abból, hogy mibe kerül a munkanélküliség. Mert szerintem nem az országnak sokba, hogyha munkahelyet teremtünk, hanem az, hogyha nem dolgoznak az emberek. De ezt a kérdést általában nem teszik föl. Mibe kerül a munkanélküliség? Na most, ha csak az elmúlt másfél évet nézem, a munkaellenes politika miatt elvesztette ennyi ember, 60 ezer ember az állását, akkor azt tudom mondani, hogy 60 ezer kieső ember az a gazdasági teljesítmény szempontjából mintegy 150-170 milliárd forintnyi bevételveszteséget jelent az államnak, és miután minden egyes munkanélküli minden évben 750 ezer forintba kerül, így keletkezett még 45 milliárd forint veszteségünk a munkanélküli járulékfizetés oldalán. Ez együtt az azt jelenti, hogy összességében mintegy 210-220 milliárd forintot bukott azon a közös költségvetésünk, hogy a munkanélküliség nőtt. Tehát én azt állítom, hogy nem csak azt kell nézni, mit fogunk nyerni, hanem azt is, hogy milyen bajt kerülünk el. Mert ha ez így megy tovább, ha ez a munkaellenes politika folytatódik, akkor jövőre megint el fogja veszíteni 60-70-80 ezer ember az állását, ami ennyi veszteséget jelent. No, tehát én azt mondom önnek, hogy 200 ezer új munkahely. Most nem is beszélek a előzött kárról. 200 ezer új munkahely a mi számításunk szerint legalább 600 milliárd forint bevételt fog hozni a költségvetésnek. És miután a TB járulék csökkentés az 500 milliárd forintos bevételkiesést jelent, bár 650-et mondanak a riválisaink, de nem mondanak valós számot, 500 milliárdot jelent, ezért nem csak több bevétel lesz az államnak kisebb kulcssal, hanem ráadásul még marad ezen fölül is pénz. Azért nem 650 milliárd a kieső bevétel csak 5, mert nem szabad elfelejteni, hogy az alkalmazottak egy része állami alkalmazott. Hát ez a számítás azért nem stimmel, mert az állami alkalmazottaknak a TB járulékát nem adja oda az állam, hanem az egyik zsebéből pakolgatja a másikba. Tehát itt csak 500 ezer piaci munkahelyen érdemes számolni.
Számítások ugye mindkét oldalon vannak, az egyik oldal azt mondja, önök azt mondják, hogy ez tartható, a másik oldal a terv ellenzői azt mondják, hogy ez rendkívül kockázatos.
Van egy nagy különbség.
Rendkívül kockázatos.
Bocsánat, ezt fontosnak érzem, hogy van egy nagy különbség. Ezt mi már egyszer kipróbáltuk. Ez egy megoldás, ami egyszer már bevált. Tehát mi nem filozófálgatunk, meg ígérgetekről beszélgetünk, hanem egy kipróbált megoldás.
Igen, csak közben azért önök is tudják, hogy az állami költségvetés milyen helyzetben van. Tehát ennek a tervnek egyik sarkalatos pontja az, hogyha július 1-én bevezetik önök a 10% ponttal alacsonyabb TB járulékot, akkor július 2-án munkába áll ennyi ember, és odajárul a TB kasszához, és befizeti a TB járulékot. Különben lesz azért egy olyan fél egy év, amikor az állami költségvetés rettentő nehéz helyzetbe kerül. Hogyan próbálják áthidalni ezt a időszakot?
Egy beszélgetésben talán önnel ezt már érintettük is. Én ezért vagyok a radikális vagy erőteljes járulék, illetve adócsökkentés híve, mert ha csak lépésekben tesszük ezt meg, akkor nem jönnek létre az új munkahelyek, csak 3, 4 vagy 5 év múlva, ha egyáltalán. Tehát ezért minél én azt az iránytűm, ha szabad így fogalmazni, amit megtanultam a szakmában az elmúlt időszakban, hogy minél nagyobb a baj, annál erőteljesebb lépésre van szükség. Mondjuk nem olyan nagy tudomány, de a politikában néha elfelejtik, és ma nagy a baj. Egyre nő a munkanélküliek száma, rossz a költségvetés helyzete. Kis lépésekkel nem lehet kiigazítani, hogyha ilyen amerikai nyelven akarok beszélni, akkor azt mondanám, amit ők mondanak, hogy egy szakadékot nem lehet két ugrással átugrani. Ahhoz egy nagy lépésre van szükség, én ezt tanácsolom.
És addig mi lesz,
igazolódnak
ezek a számok?
Önnek, hogy ez okozhat nehézséget, de minél inkább elhúzzuk az intézkedéseket, annál nagyobbak lesznek a bajok. Tehát én nem is ígérem azt, hogy a költségvetési hiány növekedését és az államadósság növekedését egyetlen lépéssel, egy pillanat alatt meg lehet állítani. Fékezni tudjuk a növekedését, aztán megállítani, és utána pedig csökkenteni. De még egyszer mondom, térjünk vissza a józan paraszt észre a kiinduló ponthoz. Ma attól szenvedünk, hogy nem dolgoznak az emberek. Ha dolgoznának, kisebb lenne a baj. Ezért az az állítás, ami azt mondja, hogy ne tegyétek meg, amit javasoltok. Mert a munkanélküliség olcsóbb nekünk, mintha dolgoznának az emberek, az egy képtelen állítás, közgazdaságilag is, ráadásul embertelen is, mert munkanélküliségre ítél százezreket, holott egyébként lehetne nekik munkát adni, ha a politika nem munka ellenes, hanem munkabarát lenne.
Ebben a beszédben arról is beszélt, hogy a magyar gazdaságnak radikálisan emelni kell a béreket. Hogyan gondolja ezt megvalósítani, hiszen végül is a bérek kérdését azok a vállalkozók döntik el, akikkel önök is konzultáltak és beszélgettek, tehát hiába mondja az állam, hogy jelentősen emelni kell a béreket, hogyha azt a terméket, amit a magasabb bérrel előállítanak, drágább lesz, nem tudják eladni.
Ez
mit jelentene a gyakorlatban? Újra jelentős minimál béremelést terveznének?
Én annak is híve vagyok, de nem ez az elsődleges kérdés. Jártam Dombóváron egy varrodába, ahogy egy 50 év körüli asszony volt a tulajdonos és a cég vezetője egy személyben, és kérdeztem, hogy mi kellene ahhoz, hogy magasabb bért tudjon fizetni, és azt mondta, hogy ha járulékcsökkentés van, meg adócsökkentés, akkor tud nagyobb bért fizetni. Ha nagyobb a növekedés, akkor tud nagyobb bért is fizetni. Tehát én azt hiszem, hogy az államnak nem egy központilag elrendelt bérpolitikával kell itt föllépnie, hanem sokkal inkább a gazdálkodók számára kell, a vállalkozók számára kell nagyobb profitot, nagyobb nyereséget eredményező környezetet teremteni. Például az áfát időben vissza kell fizetni, mert mint ahogy a mostani kormány nem tette, az csődbe fognak jutni, és felszámolásra kerülnek a vállalkozások. Vagy a közbeszerzéseken nem a külföldieket kell hízlalni, hanem esélyt kell adni a magyaroknak. Hát befizetjük az adónkat, az a külföldiek nyerik el az adónkból fizetett közbeszerzési munkalehetőségeket. És sorolhatnám tovább, ha egymást segítjük, ha van szolidaritás, akkor magasabbak lesznek a munkabérek is. De a minimálbér emelése is egy olyan dolog, amit meg lehet fontolni. És miért fordítsuk meg, ha megengedi az órajárását? Van-e más választásunk, mint hogy arra sarkaljuk a gazdasági élet szereplőit, hogy emeljék a béreket? Írországban jártam nem régen, valamikor az ősz folyamán, találkoztam egy földimmel, kömüves mester. Megkérdeztem, hogy mennyit keres itt. Azt mondta, ha mindent levonnak, mindent kifizetett, amit kellett, mármint állammal szembeni kötelezettséget, akkor ő megkap a zsebébe 1 millió forintot. És ezzel azt akarom mondani, hogy persze nem lesz 1 millió forint a köművesek mellett dolgozó emberek bére a következő fél év alatt.
Feltéve, hogyha a lakásárak is nem emelkednek ugyanilyen mértékben.
Így van, de azt azért mondom, hogy ha így mennek tovább a dolgok, és a szakadék ekkora marad, akkor a legjobb munkaerők el fognak menni. Elveszítjük a legjobb munkaerőinket. Mert ezt az óriási szakadékot nem tudjuk átugrani. Azért keresni 1-200 000 forintot, vagy 1 millió forintot, az nem ugyanaz. Tehát nekünk azért az európai bérekhez azért is közelíteni kell a magyar béreket, mert nem akarjuk, hogy az emberek külföldre menjenek dolgozni. Ha ebbe belenyugszunk, akkor elmennek a legjobb képességű szakembereink, akkor mitől fog nőni a magyar gazdaság? Tehát az ő erejükről a magyar nemzetgazdaság szerintem nem mondhat.
De ez nem a bérekkel. Végül is a viszonyrendszerbe avatkozna bele az állam, amit a vállalkozók az alkalmazottaikkal kialkudnak, és végül is kiszámolnak azért, hogy versenyképes terméket állítsanak elő, tehát tudják adni.
Mi nem akarjuk megerőszakolni a magyar vállalkozókat, csak olyan béremelés segítő lépéseket szeretnénk tenni, amit a magyar vállalkozók is elfogadnak és támogatnak. A gazdasági konzultáció nagyon világos volt ebből a szempontból, az jó alap arra, hogy meg tudjunk állapodni a vállalkozókkal. Én szövetségben gondolkodom, tehát én nem egy mindenkinél okosabb kormányról álmodok, amelyik mindenkinek megmondja, hogy mit kell csinálnia, hanem egy olyan kormányról, amely jól azonosítja be a magyar gazdaság legnagyobb gondjait. Az egyik ilyen a munkahelyteremtés, a másik pedig a megélhetések szükségesnél indokolatlanul magasabb mértéke, és ezeken a pontokon szövetségeket próbál kötni. A munkahelyteremtésnél a magyar kis- és középvállalkozókkal kell elsősorban szövetségben lennie az államnak.
Vendégünk a stúdióban Orbán Viktor, a Fidesz elnöke volt, miniszterelnök, a hírek után folytatjuk.